Isten igéjét ezen a mai délelőttön, Lukács evangéliuma 20. fejezetéből fogjuk olvasni a 27. verstől. Így hangzik tehát az élő szava, élő Isten szava, Lukács evangéliuma 20. fejezetéből a 27. verstől. Azután odamentek hozzá néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás. És ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes elrendelte nekünk, hogyha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor annak a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, de meghalt gyermektelenül. Ekkor a második vette el az asszonyt, aztán a harmadik, majd sorban mind a 7, de mind úgy haltak meg, hogy nem hagytak maguk után gyermeket. Végül meghalt az asszony is. Ez az asszony melyikük felesége lesz a feltámadáskor, hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus így válaszolt nekik. E világ fiai házasodnak és férjhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek majd az eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd és férjhez sem mennek. Sőt, meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és Isten fiaivá lesznek, mivel feltámadnak a halálból. Arra pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is rámutatott a csipkebokorról szóló részben, amikor az urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének mondta. Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él. Néhány írás tudó ekkor így szólt. Mester, jól mondtad, és többé semmit sem mertek kérdezni tőle. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, olyan hálásak vagyunk neked a te mennyei kijelentésedért. Köszönjük a Biblia minden egyes szavát, és köszönjük Úr Jézus a te szavaidat, gondolataidat, amit nem vontál meg tőlünk, hanem megajándékoztál vele bennünket, hogy jobban értsük a láthatatlan világot. Urunk, szeretnénk a lelkünket átadni ma neked, és kérni, hogy jöjj, és plántálj el a lelkünkben mindent, ami szükséges ahhoz, hogy jobban értsük a te láthatatlan mennyei királyságodat, azt a hatalmas királyságot, ahova vársz bennünket. Amen. A mai délelőttön arról fogok beszélni, hogy hogyan tekintesz a Bibliára. A feltámadás nagy témaköre áll előttünk, de azzal a kérdéssel szeretném ezt indítani, hogy hogyan tekintesz Isten szavára, a Bibliára. És azt szeretném bizonyítani nektek ezen a mai délelőttön, hogy ahogyan az Isten szavára, a Bibliára tekintesz, az egyenes arányosságban meghatározza az örök életedet. Mindenféle szempontból. Az örök életednek a valóságát, és az örök életednek a minőségét is. Tehát a fő kérdés, hogy hogyan tekintesz az Isten igéjére, a Bibliára. Ezt szeretném körbejárni ma veletek együtt. Azt olvastuk, hogy Jézust egy vita helyzetbe vonják a szadduceusok, akikről a múlt heti igehirdetésben hallhattuk, hogy a zsidóságon belüli megosztottság 3 különböző, mondjuk így, hogy pártot eredményezett, a farizeusok pártját, a szadduceusok pártját és az úgynevezett Heródes pártiakat. Mind a 3 párt masszívan és erőteljesen politikai érdekeltségekkel is rendelkezett, de talán intenzitásukat tekintve a Heródes pártiak voltak a legerősebben politikai irányultságúak, A szadduceusok álltak a második helyen, és az a fajta lelkiség, ami talán a mi fogalmaink szerinti valódi hitet jelenti, hitbeli szempontból talán a farizeusokhoz állt a legközelebb, de hát ugye tudjuk Jézus farizeusokhoz intézett szavaiból, hogy ők sem álltak valami jól. De a szadduceusokról szólva, tehát egy olyan pártot alkottak a zsidóságon belül, amely sokkal inkább kötődött ennek a földi világnak a kereteihez és valóságához, semmint ahhoz a világhoz, amit Isten készít az övéinek. Mert hogy azt olvastuk, hogy ezek a szadduceusok tagadják, hogy van feltámadás. Egészen elképesztő helyzet, nem? Az Isten népe, akinek ott van a kezében a kijelentés a kezdetekről, az Isten világáról, a mennyei világról, a kezdeti tökéletes élethelyzetről az Édenben, a bűnbeesésről, a bukásról, az ítéletről, a helyreállításnak az ígéretéről, minden ott van a kezükben, és mégis kialakulhat egy olyan csoport, akik nem csak, hogy bizonytalanok abban, hogy van-e feltámadás, nem csak, hogy nem fontos ez a számukra, hanem egyenesen tagadják ennek a valóságát. Olyannyira, hogy az apostolok cselekedetei 23. fejezetének 8. versében, amikor Pál apostolt egy kivallatáson faggatják a saját hitéről, és jelen vannak farizeus párti és szadduceus párti képviselők is, akkor Lukács a következőképpen mutatja be a szadduceusok hozzáállását a számunkra. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Miről beszélünk? A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek. A szadduceusok lecsupaszították Isten igéjét minden szellemitől. Mindent, ami Isten igéjében a másik világra, amiből kiszakadtunk, a tökéletes világra vonatkozik, mindentől lecsupaszították az igét, és így az ige, az Isten kijelentése ennek a földi világnak a kereteihez kötődött már csupán a számukra. A szadduceusok szerint a Tóra, Isten szava, Isten kijelentése egy értelmes és egészséges élet gyakorlati szabálygyűjteménye. Még egyszer. A szadduceusok szerint az Isten kijelentése az csupán egy értelmes és egészséges életre való szabályoknak, bölcs gondolatoknak a gyűjteménye. Ha Isten igéjének a jelentősége ennyiben kimerül a számodra, akkor a látótered a szadduceusokéhoz hasonlóan be fog szűkülni erre a világra. Ha az Isten igéjének a jelentősége kimerül számodra pusztán annyiban, hogy ez egy nagyszerű könyv, mert tele van az értelmes és egészséges élethez szükséges bölcs gondolatokkal és szabályokkal, ha az Isten igéje kimerül számodra ennyiben, akkor a látótered be fog szűkülni erre a földi világra, a szadduceusokéhoz hasonlóan. Azonban, ha ez a folyamat elindul az életedben, akkor az Isten országa és az Isten kijelentései is be fognak szűkülni a számodra, és le fogsz maradni a legjobb dolgokról. Hát szeretném megmutatni, hogy mik ezek a legjobb dolgok. Máté evangélium a 22. fejezetében, amikor ugyanerről a felolvasott vita helyzetről olvasunk, akkor Jézus így összegzi ezt a szadduceusok számára. Jézus így válaszolt nekik. tévelyektek, mivel nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Tévelyektek, mivel nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Két dolog, ismerni az írásokat, és ismerni Isten hatalmát. És azt mondja Jézus ebben a vita szituációban a szadduceusoknak, hogy barátaim, ott van a kezetekben az Isten kijelentése, de nem ismeritek, és ezért tévelyektek, rossz úton jártok. És hogyha ezen az úton haladtok tovább, annak nagyon súlyos következményei lesznek az örök életetekre nézve. Olyannyira, hogyha az Isten igéje és kijelentése számotokra, bölcs gondolatoknak és a földi élet értelmes eltöltésének a szabály gyűjteménye csupán, akkor nem ismeritek meg az Isten hatalmát. Érzitek ennek a feszültségét? Jézus azt mondja, hogy ha lecsupaszítod az Isten igéjét, és úgy tekintesz rá, mint praktikus bölcs gondolatoknak a gyűjteményére, akkor egyenesen nem kerülhetsz közel Isten erejéhez és hatalmához. És az erőről, hatalomról és méltóságról még lesz szó a mai nap folyamán. Nem ismeritek az Isten hatalmát, mert nem ismeritek az írásokat, mert tévelyektek. Milyen hatalomról beszél itt Jézus? Hát a feltámadás erejéről és arról a hatalomról, amivel Isten képes a feltámadás erejével majd bennünket is felruházni és feltámasztani a halálból. Értitek? Azt mondja Jézus a szadduceusoknak, hogyha az írást lecsupaszítjátok, és kiveszitek belőle Istent, a láthatatlan, de annál valóságosabb királysággal együtt, akkor soha nem tapasztaljátok meg az Isten hatalmát. De ha nem tapasztaljátok meg az Isten hatalmát, akkor ti nem fogtok feltámadni. Ez pedig rendkívül súlyos. Ez az ítélet. Úgyhogy a szadduceusokkal együtt egy dolgot nagyon meg kell értenünk. Ez pedig úgy hangzik, hogy ne zárd be Istent a szép élet dobozába. Ne zárd be Istent a szép élet dobozába. Szeretném ezt értelmezni most a számotokra. A szadduceusok azt mondták, hogy milyen nagyszerű, hogy kezünkben van Isten igéje, mert kezünkben van az Isten igéje, és ez lehetőséget kínál a számunkra egy szép életre itt a Földön. Egy értelmes és egészséges életre itt a Földön. De ezzel egyúttal azok, akik megismerhették volna Isten mélységeit és a feltámadás erejét, ezek az emberek bezárták Istent egy dobozba, és azt mondták, hogy nekünk elég. Mi megelégszünk azzal, hogyha Isten biztosítja, hogy egy szép életet éljünk itt a Földön. Hát ezért mondom nektek, és szeretném aláhúzni vastagon, hogy ne zárd be Istent a szép életnek a dobozába. Annyira közel van hozzánk ez a szadduceusi magatartás és világkép. Tökéletesen ráragadt a ma kereszténységére. Nagyon jó, hogy ismerem Istent, mert így van lehetőségem arra, hogy egy szép és értelmes életet éljek itt a Földön. De Isten ennél sokkal többet kínál, és sokkal többet vár tőled, mint hogy bezárd őt a szép élet elvárásának a dobozába. Mert hogyha bezárod Istent a szép életnek a dobozába, akkor lemaradsz arról, hogy megtapasztald az ő erejét. Az erőt. A Biblia tanításai tényleg alkalmasak arra, hogy egy értelmes és egészséges életet éljünk itt a Földön, hogy szép életünk legyen. De hogyha megmaradunk abban, hogy a mi igényeink és elvárásaink Istentől csupán annyi, hogy köszönöm Istenem, olvasom, betartom, és cserébe te pedig adj nekem egy szép életet, hogyha az Istennel való kapcsolatunk és a Biblia olvasásunk kimerül ennyiben, akkor lemaradsz arról, és lemaradunk arról, hogy megtapasztaljuk Isten erejét. És ahogyan Jézus a szadduceusoknak mondta, akkor lemaradsz arról is, hogy részed legyen a halottak közül való feltámadásban. Mert hogyha az Isten igazsága számodra csak bölcs gondolatok gyűjteménye, akkor tévelyeksz, és akkor nem ismered az Isten hatalmát. A Biblia nem pusztán az értelmes és egészséges élethez szükséges szép gondolatok gyűjteménye erre a földi életre, hanem Isten felkészítése az örök életre. Ezt nagyon mélyen véssük a szívünkbe. Isten igéje nem pusztán bölcs gondolatok gyűjteménye erre a földi életre, hanem felkészítés az örök életre. Felkészítés az örök életre. Nézzük, mit ír ezzel kapcsolatban Pál apostol Timóteusnak, az ő ifjú tanítványának. Mert te, Timóteus, gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Mi tehát az írásoknak a célja? Hogy bölcsé tegyenek az üdvösségre. Az írások célja nem pusztán, vagy úgy is mondhatnám, hogy nem elsősorban az, hogy neked biztosítson egy szép és kiegyensúlyozott, szép, boldog életet. Nem! Az írások célja, ami miatt Isten megajándékozott bennünket az ő kijelentésével a mennyből, az az, hogy bölcsé tegyenek téged az örök életre, az üdvösségre. Nagyon nem mindegy tehát, hogy az Isten igéje iránti szereteted, szerelmed, lelkesedésed, rajongásod, az meddig tart? Mert hogyha odáig tart, mint a szadduceusoké, akkor a hited is pontosan odáig fog tartani. Ha a látótered annyira szűk, mint a szadduceusoké, akkor a hited és az Isten ismereted is pontosan addig fog érni, mint az övék. Beszűkülsz ennek a földi világnak a keretei közé. Az örök élet pedig elmegy mellőled. És nem fogod megtapasztalni Isten királyságának a hatalmát és erejét. A szadduceusok egy három lépésből álló folyamaton mentek át, és ugyanez történik meg a te meg az én életemben is, hogyha lecsupaszítjuk Isten igéjét pusztán praktikus életbölcsességre. Először Isten királysága nem lesz vonzó. Másodszor Isten királysága nem lesz valóságos. Harmadsorban Isten királysága egyenesen nevetségessé válik. Látjátok ezt a folyamatot? Ha elkezded az Isten kijelentését lecsupaszítani ennek a földi világnak a keretei közé, hogy élj egy szép és jó, boldog életet, akkor először Isten örökkévaló királysága nem lesz vonzó, aztán a folyamat második lépése az az, hogy nem lesz valóságos, persze, igen, mondják, hogy van mennyország, Harmadsorban pedig, és ez a folyamatnak a betetőzése, egyenesen nevetségessé válik. A szadduceusok kérdése az tényleg arról szólt, hogy ez a példatörténetbeli asszony kinek a felesége lesz. Dehogy is. Ez egy kreált történet, egy fikció, egy koncepciózus kérdése. A kérdés nem arra vonatkozik, hogy a feltámadáskor kinek a felesége lesz az asszony. Hát tagadják, hogy van feltámadás. Ez az alapállás. A kérdés valójában egy burkolt, bújtatott, gúnyos megállapítás, amely úgy hangzik, hogy Jézus, ugye milyen nevetséges, hogy van feltámadás? Hát kinek a felesége lesz ez az asszony? Ebben a logikai rendszerben, ami a maga módján az ő logikai lépéseik alapján még logikusnak is tűnik, de az állítás, ami ebbe a kérdésbe van burkolva, az az, hogy a feltámadás nevetséges. És ezek olyan emberek voltak, akik Isten népéhez tartoztak. Akik szombatról szombatra hallgatták a Bibliáról szóló tanításokat. És először csak Isten királysága már nem volt vonzó a számukra, aztán Isten királysága már nem volt valóságos a számukra, végül pedig Isten királysága és a feltámadás egyenesen nevetségessé vált a számukra. Ugyanez a folyamat megy végbe a mi életünkben is, hogyha megmerjük tenni azt a képtelenséget, hogy Isten igéjét pusztán praktikus, bölcs gondolatok gyűjteményeként vesszük a kezünkbe. Még ha szemtől szembe állna is veled Isten, mint ahogy velük is ott állt, nem fogod felismerni. Ez ennek a folyamatnak a legborzasztóbb következménye. Ott állt velük szemtől szemben az Isten. Jött ki a szájából a mennyei kijelentés, és ők pedig nem tudták felfogni, mert az Isten királysága és a feltámadás valósága egyenesen nevetségessé vált a számukra. Menjünk tovább. A folyamat tehát úgy néz ki, hogy először csak Isten igéjét leredukálod, és azt mondod, hogy ez bölcs gondolatok gyűjteménye, ami által egy szép életet tudok élni itt a Földön. Aztán a folyamat úgy halad tovább, hogy a tekinteted egyre inkább csak erre a földi világra fókuszál. Hogy szép életed legyen. Aztán az eljövendő világnak a valósága szépen lassan elhalványul, és végül a menny már nem lesz vonzó a számodra. Itt álljunk meg egy pillanatra, és arra kérlek, hogy most gondolkozz el egy kissé. Hol tartasz ebben a folyamatban? Hol tartasz ebben a folyamatban? A leginkább annak örülnék, hogyha erre most mindannyian úgy válaszolnánk, hogy ez a folyamat el sem kezdődött az életemben. Számomra az Isten királysága az életem középpontja. A feltámadás kőkemény valósága számomra. Amen. Remélem, hogy így van. De ha nem, akkor kicsit tekints önmagadra és önmagadba. Hol tartasz ebben a folyamatban? Vonzó még számodra Isten királysága? Vagy megelégszel annyival, hogy egy szép életet élsz itt a Földön. Hogyha, és drága, drága testvéreim, annyira szeretlek benneteket, ezt szeretném elmondani most itt is. Amikor adódott rá lehetőségem, elmondtam személyesen, most elmondom így a képernyőkön keresztül is. Nagyon-nagyon szeretlek benneteket. És Isten drága gyermekeit tisztelem bennetek. És most, ahogy nézem itt ezeket az üres sorokat és üres székeket, látom magam előtt az arcaitokat, és hiányoztok. Testvéreim, ennek a folyamatnak tragikus és beláthatatlan következményei vannak, amit mi, mint a Trinity, mint az Isten népe nem engedhetünk meg magunknak. Mert hogyha Isten igéje pusztán életbölcsességgé redukálódik a számunkra, amit zsebre vághatunk, akkor az azt eredményezi, hogy erre a földre fogsz fókuszálni. Az eljövendő világ valósága elhalványul a számodra. A menny nem lesz vonzó a számodra. És akkor ez kitermel egy egyenes ági következtetést és kérdést. És ez pedig az, hogy krízis helyzetben, amely minket is ugyanúgy elér, mit tudunk adni ennek a világnak? Tadám, ebben a helyzetben vagyunk. Íme itt egy krízis helyzet, egy világméretű krízis helyzet, ami elér bennünket is. De hogyha a menny már nem vonzó a számunkra, akkor mit tudunk felmutatni ennek a világnak? Mit tudunk adni nekik? A keresztények üzenete évszázadokon keresztül úgy hangzott, hogy ez a világ elmúlik, de semmi baj, mert jön a tökéletes világ. A keresztények üzenete évszázadokon keresztül úgy hangzott, hogy ez a világ elmúlik. De nem baj, mert jön a tökéletes világ. Mert Péter apostol azt mondja, hogy új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Hogy a mi hitünk az arról szól, hogy ez a világ elmúlik, és vele minden dicsősége, de mi új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik, amely nem bukott, amely nincs szétesve, amelyben nincs nyomorúság, nincs szenvedés, nincs fájdalom, nincs könny és nincsen halál. Új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Erről szólt a keresztények üzenete évszázadokon keresztül. Na most mi van akkor, hogyha a keresztények nem várják ezt az új eget és új földet? És mi van akkor, hogyha a keresztények számára már nem vonzó és nem kívánatos az, hogy jöjjön az új ég és új föld, mert annyira csodálatosan berendezkedtünk erre a világra? Akkor mi történik a mi üzenetünkkel? Mi van akkor, hogyha a keresztények annyira berendezkednek erre a világra, mert igazából mindenünk megvan, hát nem működik tökéletesen, de igazából mindenünk megvan. Mi történik akkor az üzenetünkkel, hogyha nem várjuk az új eget, és nem akarjuk, hogy jöjjön az új világ, mert voltaképpen egészen kényelmesen el vagyunk itt. Szeretném helyreállítani ezt az üzenetet. És a mi gyülekezetünk nagy küldetése a következő időszakban az lesz, hogy ezt az üzenetet helyreállítsuk és képviseljük, hogy új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Mikor volt utoljára ilyen helyzet, amikor Isten ennyire élesen rávilágított volna arra, hogy ez a világ nem tökéletes, hogy ez a világ elmúlik? Hát nem pont ezért kellett talán, hogy jöjjön ez a vírus. Hát nem pont erről szól az ítélet, amely az Isten háza népén kezdődik. Hát nem pontosan most kezdjük megérteni, hogy Isten meg akarta rengetni ennek a világnak az alapjait, hogy figyelj rám, ember! De meg akarta ingatni azt a fajta világot, amiben a keresztények teljesen jól és kényelmesen belesimultak, és nem volt már vonzó a számukra az eljövendő világ. Tulajdonképpen keresztényeknek a sokassága nem is akarta, és nem is akarja, hogy elmúljon ez a világ, mert itt egészen kényelmesen el vagyunk. Isten beengedte ezt a vírust az életünkbe, elhozta ezt az ítéletet, hogy felrázzon bennünket, és helyreállítsa a feltámadásnak az üzenetét. Ezt olvastuk a 20. fejezet 34-36. Versében. E világ fiai házasodnak és férjhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek a ma eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd és férjhez sem mennek, sőt, meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és Isten fiaivá lesznek, mivel feltámadnak a halálból. Jézus két dologról beszél ebben az igében. Méltóságról és erőről. Méltóságról és erőről. Egyenesen azt mondja, hogy az az emberi méltóság, amelyre mindannyian vágyunk, az Jézusban a miénk. Az az emberi méltóság, nagyszerűség és tisztesség, amire vágyunk, az Jézusban a miénk. Sőt, a méltóságunkban az első számú dolog, az maga az, hogy feltámadunk. A legnagyobb dolog az életünkben, az emberi méltóságunkban az az, hogy feltámadunk. A feltámadás a hívő kiváltsága. És szeretném, hogyha mindközben ezeket hallod, hagynád, hogy elérjen a szívedig, és hogy Isten emelje az identitásodat, hogy tudd, hogy ki vagy. Egy kis mini biblia tanulmányozás zárójelben. Amikor a Biblia feltámadásról beszél, az összes igehely közül egy kivételével, egyetlen egy igehely kivételével, amikor feltámadásról beszél az ige, ez minden esetben a hívőkre vonatkozik. Azt akarom ezzel mondani, hogy az utolsó ítéletkor, amikor mindenki feltámad, ezt így szoktuk mondani hagyományosan, de az ige kínosan ügyel arra, hogy a feltámadást azt a hívő kiváltságaként mutassa be. A nem hívőkről úgy beszél, hogy elmennek az ítéletre, hogy részük lesz az ítéletben, de a feltámadás az, hogy feltámadunk, és Isten örök élettel ajándékoz meg bennünket, ez a hívő kiváltsága. Ugyanígy, amikor örök életről beszél, az mindig csak Krisztus követőire és az Isten gyermekeire vonatkozik. Most gondoljatok bele ennek az üzenetébe. Örök élet. Az örök élet kiváltság. Az emberek örökké fognak élni. Örökké egy másik típusú valóságban lesz részük. Amit mondani akarok, az az, hogy az a méltóság, amelyre mindannyian vágyunk, ezt a Biblia nagyon tudatosan és következetesen a hívő kiváltságaként mutatja be. Tehát amikor feltámadásról, vagy az örök életről olvasol, akkor az mindig a hívőknek a kiváltsága, megtiszteltetés. A nem hívőknek az örök létéhez olyan fogalmakat költ a Biblia, mint örök büntetés, örök szenvedés, örök utálat, az örök életnek a kifejezését nem használja rájuk. Mit jelent ez? Azt, hogy amit az örökké valóságban fogunk eltölteni, az csak azok számára jelenti majd az életnek a minőségét, akik Krisztus követői. De akik tagadják a feltámadást, és szembesülniük kell majd azzal, hogy pedig az ember örök életű lény lesz újra, azok számára a Biblia az örök létről úgy beszél, mint örök büntetés, örök ítélet és örök halál. Az pedig nem élet. A második megállapításunk ezen a mai délelőtt úgy hangzik, hogy az a méltóság és erő, amire mindannyian vágyunk, a mennyben lesz a miénk. Az a méltóság és erő, amelyre mindannyian vágyunk a szívünk mélyén, a mennyben lesz a miénk. Mert azzal egyenes arányosságban, hogy új eget és új földet várunk, szembesülnünk kell és tudatosítanunk kell azt az igazságot, hogy ez a világ még nem tökéletes. Hogy ez a világ még nem a tökéletességnek az állapota. És igen, ezen a világon nem lehet még miénk minden ajándék és minden tulajdonság, amivel Isten megajándékoz és felruház majd bennünket az örökké valóságban. Igen, ebben a világban szenvedünk. Igen, ebben a világban sokszor úgy érezzük, hogy méltatlan az, ami velünk történik. Hogy ebben a világban nem érezzük mindig jól magunkat. Nem érezzük mindig azt, hogy tisztelnének és szeretnének bennünket. Nem érezzük mindig erősnek magunkat. De Jézus azt mondja, hogy az a méltóság és erő, amelyre mindannyian vágyunk, a mennyben a miénk lesz. Dániel könyve 12. fejezetében ezt olvassuk. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd. Némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Látjátok ezt a feszültséget, ezt az ellentétet? Nem mindenki örök életre támad fel, pedig örök létbe megy mindenki. De nem mindenki életre támad fel, hanem vannak, akik gyalázatra és utálatra. Hát az milyen minőségű élet? Az milyen minőségű élet, amikor egy örökké valóságon keresztül gyalázatban és utálatban vagy. Jézus Máté evangéliuma 25. fejezetében ugyanezt a gondolatot mondja. Ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Gyalázat, büntetés, utálat versus örök élet. Az egyikben a tied, az osztályrészed, a méltóság és az erő, a másikban a gyalázat, az utálat és a büntetés. Az pedig nem élet. Miért beszélek folyamatosan erőről a méltóság mellett? Ezzel szeretném zárni a mai igehirdetést. A 34. 36. versben többek között ezt is olvastuk. Sőt, meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és Isten fiaivá lesznek, mivel feltámadnak a halálból. Nagyon tetszik nekem Jézusnak ez a megfogalmazása. Nem azt mondja, hogy meg sem halnak többé. Ez egy ténykérdés. Hanem meg sem halhatnak. Egyszerűen nem tudnak meghalni. Nem tudnak meghalni, mert halhatatlanokká válunk. mert legyőzhetetlenekké válunk, mert a tökéletes világból Isten eltakarítja a halált. Mert a reménységünk az, hogy utolsó ellenségként eltöröltetik a halál is, és nem halhatunk meg többé. Hát mi ez, hogyha nem erő? Mi ez, hogyha nem olyan erő, amire mindenki vágyik a szíve mélyén? Ez a legyőzhetetlenség. Hasonlóak leszünk az angyalokhoz. Na most játszunk el egy kicsit a gondolattal itt a végén. Amikor a Bibliában angyalokat látunk megjelenni, milyen tulajdonságaik vannak? Hát azt látjuk, hogy végtelenül bölcsek. Olyan, mintha mindent tudnának. Aztán soha nem látunk angyalokat kapkodni. Igaz? Az angyalok mindig nyugodtak. Az angyalok mindig kiegyensúlyozottak. Az angyaloknak a Bibliában mindig van idejük. Ábrahám azt mondja, hogy maradjatok velem, hadd főzzek nektek. Hát elkészíteni egy kecskét, onnantól kezdve, hogy levágod, odáig, hogy kenyérlepényekkel együtt valami finomság lesz belőle, hát az nem 2 perc. Az nem gyors kaja. Az angyaloknak volt ideje. Gedeon ugyanígy megvendégeli őket. Az angyaloknak van ideje. Tehát bölcsek, nyugodtak, nem kapkodnak, kiegyensúlyozottak, van idejük. Az angyalokra az a fajta méltóság jellemző, amilyenek mi is szeretnénk lenni, már most is. Többek között ezek miatt a tulajdonságok miatt. És ilyenekké fogunk válni. Miért? Mert nem halhatunk meg. Utolsó gondolatkísérlet. Játssz el egy kicsit azzal a gondolattal. Mi változna meg az életedben, hogyha holnap úgy ébrednél fel, hogy halhatatlan vagy? Mi minden változna meg az életedben? Hogyha nem kellene például azért dolgoznod, hogy legyen mit enned. Mert nem kell dolgozni a betevő falatért, hogy egyél, hogy meg ne halj, mert nem tudsz meghalni. Mi mindenre lenne időd, hogyha hátra dőlhetnél azzal a nyugalommal, hogy ja, hát nem vagyok beszorítva a következő 20, 30, 40, 50 sok évre. Nem vagyok beszorítva. Van idő. Mi minden változna meg az életedben? Mennyivel lennél nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb? Mennyivel lennél bölcsebb az olyan felismerések kapcsán, amik által csak úgy szemlélnéd a világot? És mindezek a gondolatok, amikkel most itt eljátszottunk, még mindig ennek a földi világnak a keretei közé voltak szorítva. Amikkel most itt eljátszottunk, még mindig arról szóltak, hogy a bűn alá rekesztett világban lennénk halhatatlanok. De képzeld el azt, amikor nem csak, hogy van időd mindenre, mert halhatatlan vagy, hogy nem kell dolgoznod, mert nem tudsz meghalni, hogyha például nem eszel, hanem mi van akkor, hogyha semmiről nem neked kell gondoskodnod. Mert Isten gondoskodik folyamatosan. És neked csak az a dolgod, mint az angyaloknak, hogy élvezd azokat a feladatokat, amiket Isten rád bíz. Hogy tedd meg az Isten akaratát, amit rád bíz, hogy eltörzd értelmesen az örök életedet a munkával, amit Isten rád bíz. Na ez micsoda felszabadulás! El tudod képzelni azt, a világot, és most picit szeretném így a leges legvégén veletek együtt elképzelni. A menny az a lenyűgöző építészetnek a helye. A csúcs technológiánál is csúcsabb technológiának a helye. Ahol minden megfelelően működik, ahol semmi nem amortizálódik le, ahol semmi bántás nem érhet téged, ennek megfelelően nincsen fájdalom, ennek megfelelően nem kell nem fontos dolgokkal foglalkoznod, hanem mindig csak fontos és értelmes dolgokkal foglalkozhatsz, úgy, hogy ezekben nem fáradsz el, úgy, hogy az életed biztosításáról nem neked kell gondoskodnod, mert holhatatlan vagy, mert legyőzhetetlen vagy, és közben élvezed Isten végtelen szeretetét és jóságát folyamatosan. Szóval, tényleg annyira megfoghatatlan, hogy mi vár ránk oda át? Tényleg annyira misztikus az, hogy mi vár ránk az életnek a másik oldalán? A menny túloldalán? Egyáltalán nem megfoghatatlan, hanem valóságos, vonzó és kívánatos. És ezt az üzenetet kell hirdetnünk és képviselnünk a jelenlegi és az eljövendő krízis helyzetekben is egészen addig, amíg eljön az az új ég és új föld, amire várunk. Mert ugye várjuk? Mert ugye a királyság vonzó a számodra. Mert ugye a királyság valóságos a számodra, mert ugye a te üzeneted az az, hogy az a méltóság és erő, amire vágysz, az a mennyben a tiéd és a miénk lesz. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Atyán, köszönjük a te kijelentett szavadat, és köszönjük a te királyságod valóságát. És atyánk, megvalljuk most egy szívvel, egy gyülekezetként, hogy a te királyságod számunkra nem csak, hogy valóság, hanem vonzó, hogy a te királyságod van a szívünk közepén, hogy ennek a királyságnak az üzenetét szeretnénk hirdetni, a feltámadás valóságát, az új ég és új föld valóságát akarjuk hirdetni a jelenlegi krízis helyzetben is, amikor az emberek elcsüggednek, amikor az emberek nem látják, hogy merre tart a jövőjük, mi tudjuk, hogy merre tart a jövőnk. Kérünk, hogy így áld meg a gyülekezetünket, hogy a vírus helyzetben is, és amikor majd elmúlik, akkor is ezt a hatalmas üzenetet tudjuk képviselni a te nevedben. Amen.